Sok szeretettel köszöntök mindenkit. A 9. évadot kezdjük el a 76. klubbal. Sok szeretettel köszöntöm vendégünket, Zsigmond Vincét, a Fővárosi Állat és Növénykert fő botanikusát. Jól mondtam?
Igen, főkertészként kezdtem a működésemet, és aztán az elmúlt 5-6 évben pedig nagy uniós projekteket vezényeltem.
Jó, ez szokott lenni egyébként az első kérdésem, hogy egy pár szóval mutatkozzon be a vendégünk. Ennyi elég, vagy még azért tenne hozzá valamit?
Kertészmérnök vagy kertész?
Kertészmérnök vagyok, a Villányi úton végeztem, Kertészeti Egyetemen, botanika szakon. Úgyhogy azt szoktam mondani, hogy ez egy előnyös kombináció egy ilyen intézmény esetében, mint az állat és növénykert. Tehát mivel hogy én a botanika szak lévén egy kertészmérnöknél többet tudok a botanika tudományáról, tájékozottabb vagyok növénytani dolgokban, illetve egy biológushoz képest, vagy botanikushoz képest, aki pedig az ELT-n végzett, annál pedig sokkal többet tudok a kertészetről. Ilyes formán ez egy nagyon szerencsés elméleti és gyakorlati kombináció, vagy úgy mondjuk tudomány és üzemeltetésnek egy szerencsés kombinációja, amit egy ilyen intézményben nagyon jól lehet
hasznosítani. Van itt egy kertész úr, az én férjem Okoska, ő is kertész, ő nem mérnök, csak milyen szakot végeztél?
Tisztelőterületi szakon, egy rövidítőterületi szakon, vagy technikus, a két szakban.
Hát sokszor valamiről való tudás az nem feltétlenül a végzettségen múlik, sokszor aki gyakorlatban műveli ezeket a dolgokat, az többet tud róla, mint aki elméletben tanulta. Hát mondjuk én nem vagyok még annyira öreg, de azért most már én is láttam egy pár dolgot gyakorlatban is, meg sokféle dologgal foglalkoztam elméletben is, úgyhogy...
Na most azt szeretném kérdezni, botanika, mint tudjuk, növénytan. Ez az egész növénytant magában foglalja, vagy a szakosodás? Hogy van ez? Botanikus, ezt hallom, ez általános, hogy van ez?
Hát ez a terminológia mindig nehéz ügy, hogy ki miben mit ért bele. A növénytanban általában azért beleszokták érteni a szervezettant, élettant, rendszertant és adott esetben a társulástant vagy ökológia, tehát így épül föl úgy nagyjából ha tágértelemben veszük a növénytant. A botanika az azért hát talán a klasszikus értelemben inkább a növények rendszerezése, azoknak az elkülönítése különböző bélyegek alapján, régebben csak morfológiai bélyegek, újonnan ugye már különböző más, például ugye a kemotaxon, úgynevezett kemotaxonomiai tulajdonságaik alapján, tehát magyarul, hogy milyen vegyületeket szintetizálnak, és ezek alapján is próbálnak ugye fejlődés rendszertani elméleteket hát felvázolni, és ezek alapján újféle rendszerezéseket létrehozni.
Jó, akkor elnézést, hogy közbeszólok, csak szeretnék maradni annál a témánál, amit előzetesen megadtunk. Angéla, ez így jó volt a válasz?
Igen, köszönöm.
Jó. Tehát ugye a mai beszélgetésnek a témája, én nem szakszerűen, de úgy adtam meg, hogy a húsevő növények és más érdekességek a növényvilágból, mint ahogy utána olvastam, hogy a rovar evő növényekről van szó. Hát én elsőnek ezt a kérdést tenném fel, számomra ez mindenféleképpen érdekes, hogy egy növény az evolúció folyamán, gondolom a növényvilágban is van, hogyan jut el odáig, hogy nincsen szeme, nem tudom, hogy tud érzékelni, és végül is rákap a rovaroknak a fogyasztására.
Hát egyik oldalról ez egy szükség. Tehát jellemzően olyan növényekről van szó, amelyek olyan környezetben élnek, ahol bizonyos tápanyagokhoz nem jutnak hozzá, nem tudják felvenni sem a talajból, sem a levegőből, sem mondjuk esetleg a esővíz által, a levegőből, talajba mosott tápanyagok által, hanem bizonyos szükség van. Mondjuk azt inkább, hogy pontosan hogyan jöttek létre a rovarevő növények, ezt inkább a Jóistentől kellene megkérdezni, mert szerintem erre senki se tudja pontosan megadni a választ. Maga az alapszisztéma az ugye arra épül, hogy ezek a növények olyan emésztő nedveket szintetizálnak, amelyekkel ezeket hát ugye állati eredetű szervezeteket, vagy állati szervezeteket képesek jobban vagy kevésbé jól lebontani. Egyébként bár húsevő növényeknek is szokták őket tulajdonképpen találóan hívni, meg rovarevő növényeknek is, akadnak azért olyan nagyobb termetők, amelyek kisemlősöket is, vagy egyéb, tehát bármit tulajdonképpen, amit sikerül úgymond csapdába ejteniük, azokat elfogyasztják.
Ezek a növények akkor hol élnek, illetve milyen nagyságú állatot képes elejteni, illetve feldolgozni?
Hát mindenképpen kisemlősök, tehát itt ilyen egér méret úgy nagyjából szerintem a maximum, most ebbe hirtelen én se tudnám pontosan megmondani, elképzelhető, hogy talán valamivel nagyobbat, és esetleg madár, hogyha annyira valami kisebb termető madár, hogyha annyira ügyetlen, akkor ez előfordulhat. Ugye ezek itt általában arról van szó, hogy ezek inkább ilyen kancsókaszerű növények, tehát ahol ugye maga a növénynek úgy alakul ki ez a része, hogy általában síkos és fedele is van, tehát megcsúszik, tulajdonképpen belecsúszik ebbe a kancsónak az alján van az emésztőned, és belecsúszik ebbe az emésztőnedbe, és akkor nem tud, és mivel hogy a fedél meg lecsukódik, nem tud kiszabadulni. Tehát ez a módszernek a lényege, ezeknél a növényeknél. Aztán közi ismertebbek ezek a Vénusz papucsok, ugye, ahol pedig egy ilyen fésűs, hát azért papucs vagy légycsapónak, Vénusz légycsapójának is szokták hívni, hogy így összecsukódik, és ugye nem tud kiszabadulni ettől kezdve az elejtett állat. Illetve például a harmadfüvek esetében ott pedig egy ilyen kicsit ilyen ragadós módszer van, tehát ugye a levélnek a felül, az azért a harmadfüvek inkább kis termet, tehát inkább abszolút ők szerintem kisemlősen nem képesek csak ilyen kisebb rovarokra, azoknak az elejtésére. Ott pedig a levél felületen olyan mirigyszőrök vannak, meg olyan nedvet szintetizál, ami révén ugye beleragad. És egyben nem észtő nedvet is, tehát kettős módszere lényegileg, hát mint a valamilyen ragacs, mint a légypapír, hogy úgy mondjam, egy kicsit olyasmi a metódus.
És lehet, hogy furcsa kérdés, de hát a növényeknek ugye nincsen szemük, nincsen orruk. Mégis hogyan érzékelik azt, hogy ott olyan valami került bele, mondjuk a kehelybe, ami számukra táplálék, mert épp mondjuk beleesetne oda egy hasamra ütök egy szem mogyoró vagy dió. Tehát hogy érzékelnek ezek a növények?
Hát igazából a pontos mechanizmust én most nem tudnám visszaadni. Semmiképpen nem beszélhetünk a növények esetében idegrendszerről, mint mondjuk állatok esetében. De ingerek érzékeléséről azért van szó. Hát ugye elég csak a mimózára gondolni, ahol ugye nem ilyen elejtésről van szó, de a mimóza is reagál, ugye ott éppen azért, hogy ne fogyasszák el. Vagy tehát a növények esetében is ismertek mozgások, tehát saját maga által létrehozott mozgások, csak ezek vagy lassabbak, és nem annyira veszük észre, tehát mondjuk például vannak olyan növények, ahol az intenzív napsugárzás ellen ugye elforog a levél, hogy ne érje akkor a napsugárzás, és ne tehát tulajdonképpen túl tudja élni a kellemetlen, vagy a nem kedvező napszakot éppenséggel, vagy évszakot. Tehát ilyen jellegű mozgások is léteznek, csak ezek nem feltétlenül annyira gyorsak, ezért kevésbé érzékelhetők mondjuk az ember számára. Tehát én egyébként azt gondolom, tehát ezek nem táplálékspecifikus ingerek, hanem ha egy ilyen inger éri azt az érzékeny zónát, jellemzően ugye úgymond mondjuk a kancsókák esetében ezt a szájí részt, a Vénusz légycsapó esetében ugye a belső részeket, akkor ez élettelen tárgyra is, vagy nem szerves anyagra is bekövetkezik, csak aztán ugye, ahogy rájön arra, hogy hát ez nem emésztető dolog, akkor ismét kinyílik. Ez egy fizikai, tehát az inger fizikai alapvetően, és erre következik be a záródás.
És akkor arra nincs magyarázat, hogy ugye amit említett, hogy ugye a növényeknek nincs idegrendszerük, nincsen agyuk, hogy mégis mi az, ami a növényen belül saját magát arra készteti, hogy tehát mondjuk elforduljon a naptól, vagy bekapja a belepülő falatot. Tehát a növénynek milyen, tehát erről lehetett tudni valamit, mert voltak már itt vendégek a Fővárosi Állat és Növénykert, és ugye nekik például azt a kérdést tettem fel, nem növényszakos volt, hanem hogy létezik az, hogy mondjuk az állatok a színükkel alakulnak a környezetükhöz. Vagy ugye az még extrémebb, amikor változtatja is a színét, hogy épp milyen környezetben van, hiszen mi emberek elég fejlettek vagyunk, és hiába látjuk, hogy egy piros szobában vagyunk, piros színű szobában vagyunk, és el szeretnénk bújni a belépő elől, nem tudunk pirosak tenni, most azt hagyjuk, hogy nyilván ez nem egy-két másodperces dolog a természetben. De hogy működhet ez? Nem kaptam választ őtőlük sem.
Hát ez egy hosszú folyamat, ami tehát ugye ez egy kicsit rendszer szemléletet kíván. Ugye maga a természet, vagy a természeti rendszerek, vagy a természetes rendszerek igazából dinamikusak. Tehát mi adott esetben statikusnak látjuk, tehát a növény úgy nagyjából ugyanúgy néz ki, mik az állatok jobban mozognak, ott jobban érzékeljük ezt a dinamizmust, de olyan értelemben is dinamizmus vagy dinamikusak ezek a rendszerek, hogy folyamatos fejlődésben vannak. Nagyon csúnya szóval akarom mondani, akkor evolválódnak, vagy az evolúció ugye az most is tart. Most miért is van szükség erre a fejlődése? Azért, mert ezek az élő szervezetek igazából versenyeznek az erőforrásokért. Az állatok esetében ugye jellemzően például a táplálékért történik ilyen versenyzés, vagy a hím állatok esetében a nőstényekért folyik ilyen típusú versengés. A növényvilág esetében ez a versengés a különböző fizikai jellegű erőforrásokért folyik. Ugye kezdődik ez a napsütéssel, mint ugye energiaforrással. Ugye azért van az, hogy a társulásokban különböző úgynevezett szintek, hogy gyepszint, meg cserje szint, lombkorona szint, most ezt nem akarom magyarítani, csak a lényeg, csak azt akarom kifejezni, hogy különböző magasságokban, különböző szinten képesek a fényhez hozzáférni, de maguk a fák között is ez a kvázi verseny fennáll, és egyébként nagyon szépen látszik ez olyan esetekben, amikor egy növény nem jut igazán fényhez, hogy tehát amikor látunk egy ferdetörzsű fát, az nagyon sok esetben nem azért van, mert az megdőlt, hanem azért, mert fölötte egy másik fának a lombkoronája volt, és ő jobb megoldás nem lévén ment a fény felé. Tehát ugye érzékeli, hogy hol intenzív vagy intenzívebb a fény forrás, és abba az irányba növekszik. De ahogy ez megvan a fény felé ez a versengés, ugyanúgy megvan, mármint hogy erőforrás, ugyanúgy megvan ez a vízért. Tehát a különböző növényeknek különböző a víz. Egyrészt a víz felvevő képessége, másrészt a szárazság tűrése. Tehát ugye kétféle megoldás van, ugye ez ugyanolyan majdnem, mint egy költségvetés, hogy a bevételi meg a kiadási oldalon vagy a bevételemet próbálom növelni, vagy a kiadásaimat próbálom csökkenteni. Itt ugyanerről van szó, hogy vagy a vízfelvételi lehetőségeimet próbálom növelni azzal, hogy jobb gyökérzetet fejlesztek, mélyebbre tud menni az a gyökérzet, vagy olyan helyen találom meg az életteremet, és leszek versenyképes, ahol a víz, mint erőforrás ugye bőven rendelkezéssel, mondjuk egy patakparton, vagy egy lápréten, vagy ilyen élőhelyen, vagy akár egy valamilyen láperdőben, vagy pedig egy száraz élőhelyen azzal próbál meg ugye versenyképes maradni, hogy hát én jobban tűröm a szárazságot, ugye hát ennek a klasszikus példája kaktuszok, posgások, de azért sok minden más növény, a magyar flórában is egyébként számos olyan növény van, amelyik félsivatagi körülmények között kiválóan, ugye ezek a homokpuszta gyepeink, sziklagyepeink, hát fajai között számos olyan növény van, amelyik kiválóan tűri a szárazságot, és az ő versenyképessége abban van, hogy azon az élőhelyen olyan jól senki más, vagy hogy úgy mondjam, más faj nem igazán tűri, vagy csak néhány faj tűri, és csak ezekkel van úgymond verseny helyzetben. Na most ezt sorolhatnám az egyéb különböző erőforrásokra, szerintem ez így ahhoz, hogy érthető legyen, talán elegendő. Inkább ugye évszázadok, évezredek folyamán, ugye egyrészt változnak bizonyos értelemben a környezeti feltételek, tehát az vándorol a folyómeder, és még sorolhatnám, egy csomó minden dolog változik, ugye vagy változik a klíma adott esetben valamennyire, vagy akár csak a mikroklíma. Tehát ehhez kétféleképpen tud alkalmazkodni, hogy a növények is úgymond mozognak, nem az egyet szintjén, ilyenre is van példa persze, de nem az egyet szintjén mozognak, hanem ugye az, hogy elszórják a magjukat, sokszor nagyon nagy távolságokra is el tudják juttatni a magjaikat, az máshol kell ki, és tulajdonképpen követik a számukra kedvező környezeti adottságokat. Tehát ugye erre, hogy mondjak szintén példát, ugye a jégkorszakok idején a flórák, a különböző kontinenseken a flórák vándoroltak. Tehát ahogy jött a jég, úgy húzódtak lefelé a növények, egészen addig tudták ezt tenni, amíg erre lehetőség volt. Ugye most nem akarom nagyon elvinni a témát másik irányba, de ugye a egyes kontinenseken erre volt lehetőségük, mert a hegyláncok észak-déli irányúak nagyjából, de mondjuk pont Európában, ahol ezek inkább kelet-nyugati irányúak, ott a flóra vándorlásnak komoly gátjai voltak ezek a magas hegységek, és emiatt egy csomó faj vagy nemzetség egész egyszerűen kihalt, mert nem tudott lejjebb húzódni, mert fizikai gátja volt a lejjebb vándorlásnak. Tehát ez az egyik része, hogy ugye mozog a flóra a környezeti változásokra, hogy a fajok ugye számukra kedvező helyekre húzódnak. Egyébként mostanában például a klimati, tehát ugye a melegedéssel kapcsolatosan ami azért még egyelőre nem annyira drasztikus, de érzékelhető. Megfigyeltek olyat például, hogy bizonyos fajok a magas hegységekben feljebbi zónákba húzódtak. Tehát azok néhány száz méterrel már feljebb találhatók ugyanazok a fajok, amelyek még 10-20-30 évvel korábban alacsonyabb tengerszint feletti magasságokon fordultak elő. Tehát ez is, tehát egyszerűen vándorolnak, csak nem az egyed vándorol, hanem a faj, vagy a, vagy hogy mondjam, a populáció vándorol és mozog fölfelé. Nem. Mozog lefelé, vagy fölfelé, vagy valamilyen irányba. Nem. Ez az egyik, bocsánat, csak hogy befejezem, ígérem a gondolatot most már, vagy a gondolatsort. A másik lehetőség pedig, hogy mozdul el onnan, idézőjelben mondom persze ezt, mindig ezt a mozdulást, hanem az utódok ugye szelektálódnak az új környezeti feltételekhez, amik persze azért általában nem olyan nagyon durván változnak, hanem csak fokozatosan, és ugye már csak azok az egyedek maradnak meg az utódok közül, vagy akár sok generáción keresztül mindig csak azok maradnak meg, amelyek az új környezeti feltételekhez képesek voltak alkalmazkodni. És akkor így tulajdonképpen a faj kinézetileg nem biztos, hogy olyan nagyon változik, de tulajdonságait tekintve, a környezethez való alkalmazkodó képességét tekintve viszont változik. Tehát jobb lesz mondjuk a szárazság tűrése, vagy éppen az árnyék tűrése lesz jobb, vagy most hirtelen jut eszembe más, de teljesen mindegy. Tehát bármelyik környezeti feltételhez, ami változik, ahhoz jobban tud alkalmazkodni. És az állatvilág esetében ugye a színekkel való, én ugye nem vagyok állatos, tanultam valamennyi állattan, de nem vagyok zoológus, de ugye itt is azért valamiféle, tehát a színeknek a megjelenése mondjuk a tollazatban jellemző, elsősorban a tollazatban, vagy mondjuk hüllőknél jellemző még az ilyen adott esetben nagyon színes megjelenés. Ezek valamilyen vagy rejtőzködés szolgáló versenyelőnyt jelentenek, tehát jobb, vagy rovaroknál egyébként még, bocsánat, még ott is nagyon jellemző ez. Vagy pedig például a szaporodásban jelenthet ez valamilyen, könnyebben megtalálják egymást az azonos fajhoz tartozó egyedek, vagy éppen most én ehhez tényleg nem kevés vagyok, de amikor a nagyobb piros volt, az a fajtársaknak azt jelenti, hogy az egy erősebb egyed, és emiatt ugye ő jobban tudja a teritoriumát adott esetben védeni. Tehát ezeknek mindig valamilyen, sohasem céltalanok. Tehát ezeknek mindig van valamilyen előnyük. Ez akkor is így van, mi nem tudjuk, hogy mi az.
És jó, de akkor azt nem lehet, tehát a mai tudomány arra nem tud választ adni, hogy mi motiválja egy adott állatnak azt a szervét, ami eldönti, hogy milyen színű legyen a bundája. Mert hát valószínűleg nem hiszem azt, hogy hiába látja az oroszlán, hogy milyen színű az cseppe, attól hát nem hiszem, hogy elkezdene az a fajta szín kitermelődni a szőrzetén. Tehát, hogy ez
fordítva, ez nem így jelenti, tehát nem egy egyed életében van, nem néhány egyed életében. Jó, tehát ezért mondom, hogy ez egy sokkal hosszabb távú folyamat. Itt arról van szó, hogy ugye az állatok esetében, még az oroszlán esetében is egy fontos dolog a rejtőzködés. Neki nem is annyira csúcsragadozó, ugye? Tehát mondjuk ellensége úgymond olyan nagyon nincsen. Esetleg az ivadéknak igen, tehát, de mondjuk a kifejlett állatnak nem. Hanem azért, mert hogyha nem rejtőzködne hatékonyan, akkor nem tudna vadászni. Tehát akkor észrevenni az áldozat, és elmenekülne. Na most, hogyha ugye mindig az utódok között mindig van valamiféle variabilitás, az embereknél is így van, a gyerek nem ugyanúgy néz ki, mint az apja, hasonlít rá, de nem ugyanolyan, és ha mondjuk, most csak tényleg a vicc kedvéért, tehát hogyha mondjuk történetesen születik egy piros oroszlán, akkor a piros oroszlán nem tud jól rejtőzködni, nem fog táplálékhoz jutni, és elpusztul, mielőtt még egyáltalán eljutna odáig, hogy ő szaporodik. Ugyanez vonatkozik egyébként az albinizmusra is, amely ugyan mindig ott van lappangó tulajdonságként szinte minden fajban, de valójában ez érdekességként, hogy mondjam, érdekes, hogy mondjuk lehet fehér tigris látni, mondjuk a fehér tigris, most így hirtelen nem is tudom, hogy feltétlenül albinizmus-e, de egy színváltozat. Tehát most nem akarok butaságot mondani, lehet, hogy a fehér tigris pont nem jó példa erre, de általában az albinizmus az ugye rontja az állatnak az ilyen értelmű életesélyeit, mert vagy a ragadozó sokkal könnyebben észreveszi, hogyha ő ugye nem a táplálkozási láncnak a tetején van, vagy pedig ha ő a ragadozó, akkor meg az áldozat veszi sokkal könnyebben észre, és ezért sokkal nehezebb helyzetben van ugye vadászási szempontból. Nem tudom ügyesebben ezt el
jó, érthető
magyarázni. Ugye mindenkinek a kaméleon az egy ilyen nagyon izgalmas dolog, hogy színt tud váltani, de azért ez nem egy általános, tehát ez egy meglehetősen speciális, amennyire én tudom, néhány ilyen faj van, amelyik ilyen szinten tudja változtatni a színét. Egyébként ez, én erről nem tudok túl sokat, de amennyire tudom, ez olyan szempontból is érdekes, hogy a fejlődés történet során az melyik fajnál vagy rokonsági körnél milyen agy részek fejlődtek jobban, és melyek fejlődtek úgymond vissza. Tehát azt hiszem a kaméleonnál pont talán a tobozmirigyet magyarázzák, mint hogyha úgy emlékeznék, hogy a tobozmirigyel függ össze a színváltási képesség. Ugye az emberi agyban is van tobozmirigy. Van funkciója, de sokkal kevesebb, mint mondjuk a kamion esetében, de mondom, én ezt már erről én már nagyon régen olvastam, meg tanultam, úgyhogy most kérem, hogy ez ne vegyék készpénznek, ezt csak így feldobtam, mint érdekességet, de valóban jó pár állatnál, vagy nem, hát egy csomó fajnál az emberhez képest mondjuk egyes agyrészek fejlettebbek, mint az ember agyában azért a tulajdonság csoportért felelős rész.
Jó, akkor meg is köszönöm, és akkor menjünk vissza a növényekhez, és akkor kérdezzetek.
Nem tudom, milyen folyamatnak hívják azt a növény életébe, amikor különböző illatú vagy szagú a virágja, vagy szagot bocsát ki, például gondolok itt a dökkaktuszra, ami mint a rohadt hús, olyan a szaga, és hát ugye vannak a kellemes illatú növények, vagy aminek csak virágzata van és nincsen illata. Hogy ez valami folyamattól kell, hogy létre menjen a növénybe, vagy ezt beleültetik?
De most ez egy nagyon érdekes dolog, mert megint csak a túlélési stratégiákra kell és a versenyhelyzetre kell visszatérjek, nevezetesen, ugye egyrészt tehát a növények esetében is ugyanolyan fontos ahhoz, hogy utód keletkezzen, ugyanolyan fontos a megtermékenyítés, mint az állatvilág esetében. Ugye ezt a növények esetében beporzásnak hívjuk. Na most ugye vannak úgynevezett szélporzású növények, ilyenek például a fűfélék, vagy a fenyőfélék, de még számos más, a nyírfa is ilyen egyébként, vagy mogyoró, vagy nyárfűz, és még lehetne sorolni. Tehát ez egy elég széles, egyébként a fák esetében ez egy, főleg az állományalkotó fajok esetében ez egy jellemző tulajdonság, de itt sem minden esetben. De a lényeg az, hogy célporzású, és a másik igen nagy csoport, vannak mások is, de most maradjunk ennél a két nagy csoportnál, az úgynevezett rovarporzású növények. Na most ahhoz, hogy a rovar megtalálja a virágot, és valami, és a pollen ugye általában a testén ragadjon, majd áthordja azt egy másik virágra, ahol ugye pedig a bibére juttatva ugye megtermékenyüljön a másik virág. Ehhez ugye el kell érnie, hogy a adott rovar vagy rovarcsoport megtalálja. Na most ennek jellemzően két tipikus tulajdonság az, hogy szín, valamilyen szín alapján próbálja ezt elérni, tehát sárga, kék, piros, stb. A sárga meg a kék az különösen jellemző ebből a célból. A másik pedig az illatanyag. Na most itt azért el kell kötni, hogy számunkra ugye a büdös hús, vagy bármilyen ilyen kellemetlen szag, tehát ez egy humán közelítés ennek a dolognak, mert mi számunkra ez kellemetlen, de az adott rovarfaj számára ez egy nagyon kellemes és vonzó illatanyag, és ezért repül oda. Ugye miért pont a rothadó húst után? Az a jellemzően ezek általában légyféléket vonzanak ezek a növények. Egyébként nem csak a növényvilág esetében van ilyen, hanem például a gombák esetében is, tehát a szömörcsökfélék ugyanezt a elképesztett. Nyáron az ember sétál egy erdőbe, és ilyen nagyon, nagyon büdös, rothadó, tényleg ilyen döglött állatszagot érez, az nagyon sokszor nem döglött állat, hanem egy szömörcsök gombának az illatanyaga, mert ugye ugyanaz a módszer, hogy rászáll a légy, rátapad a spóra, elmegy, elviszi máshova, és ilyen módon terjeszti a növényt, vagy út, tehát igen, tehát ezzel segíti a szaporodását. Ott ugye nem megtermékenyítésről van szó, hanem már magáról a szaporítóképletnek a terjesztéséről. De mondjuk visszatérve az alapkérdéshez, hogy vannak ilyen illatanyagokat kibocsájtó, meg színes virágok, ott tényleg arról van szó, hogy a rovar megtalálja és oda akarjon, kvázi, hát már amennyiben az akarat ugye, megjelenik itt, tehát ez nyilván egy öntudatlan tevékenység, de a túléléshez hozzátartozó tevékenység. Ugye egyébként van ennél még ki kell egészítsen még egy módszerrel ezt, ugye nagyon sok virág nektárt termel. Nem is a ragadás itt a lényeg. Az igaz, hogy a nektár termelő, ugye a nektár az általában cukortartalmú, de minden esetre magas tápanyagtartalmú növényi nedv, amit pontosan azért választ ki a növény, hogy a rovar oda akar, tehát táplálékforrást talál, például lepkék nagyon, tehát kifejlett lepkék nagyon nagy szeretettel fogyasztják ezeket a nektárokat, de egyébként a méhek is. És ugye kvázi az ingyen ebéd miatt akkor ugye oda megy a rovar, mert táplálékhoz jut, és mellékesen, mivel ott ugye nyüzsög, a pollenek rátapadnak a testére, aztán átmegy egy másik virágra, mert ott is reggelizik, vagy folytatja a reggelijét mondjuk, vagy az ebédjét, és akkor eljuttatja a pollent a másik virágnak a bibéjére. Tehát igazából ezek egyszerű és logikus módszerek, csak nem ilyen egyszerűen alakultak ki, tehát ez egy hosszú folyamat. És itt akkor még egy fogalomról érdemes beszélni, ezt pedig úgy hívják, hogy úgynevezett koevolúció, ami ugye itt a ko előtag, az arra utal, hogy egyes fajok együttesen fejlődtek, párhuzamosan együtt fejlődtek, nem igazán tudom jobban kifejezni, és éppen ezért vannak olyan esetek, amikor egy adott növénynek egyetlen rovarfaja beporzója, tehát csak az az egy rovarfaj porozza be, illetve egy adott rovarfajnak egyetlen úgynevezett tápnövénye van, tehát amit fogyaszt. és semmi más. Na most itt vannak a nagyon nagy bajok egyébként, amikor bele nyúl az ember az ilyen rendszerekbe, hogy, hogy igazából, ha én egy érzékenyebb faj kipusztulását okozom, akkor általában nem egy fajnak a kipusztulását okozom. Tehát, hogy egy növényfajt mondjuk valamilyen oknál fogva ki, most mindegy, hogy miért, azért, mert szép a virágja, és begyűjtjük, és egy idő után csak elpusztul, de egyéb más oka is lehet, vagy gyógynövénynek begyűjtik, vagy sorolhatnám még, hogy mi minden oknál fogva, akkor általában annak a fogyasztói is, legyenek azok rovarok, vagy más herbivor növények, vagy micsodák állatok, azoknak is vagy csökkentem a tápanyagforrását, vagy rosszabb esetben effektív megszüntettem a tápanyagforrását, mert az a rovar mondjuk csak azt a fajt fogyasztja. Jellemzően egyébként lepkefélék hernyói, vagy lepkeféléknél van sokszor ilyen, hogy a tápnövénye az a növény, és kész. Tehát mást nem eszik. Vannak ilyen szükség, tehát azért találkoztunk már olyannal, hogy ilyen szükség esetén tápnövényt vált. Ez a jobbik eset, mert akkor talál magának egy másik tápnövényt, azért ez nem mindig következik be. És nagyon érdekes egyébként, hogy a lyukaféléknél, ugye a lyukafélék azok egy amerikai származású, mármint, hogy ugye itt a újvilági észak-amerikai származású csoport, és ugye mivel jó pár fajnak a lyukafélék közül aránylag jó a fagytűrése, ezért Magyarországon díszkertészeti célra használják, sok helyen ültetik, viszonylag jó, ugye a szárazságtűrése is jó, tehát aránylag strapabíró növény, viszont a beporzó rovarfaj, az, hogy úgy mondjam, Amerikában maradt, és emiatt mondjuk itt az európai környezetben a lyukafélék nem teremnek magot, mert nincs itt a beporzó faj. Nincs itt, nem tápláléka nincs, nincs itt a beporzó faj, tehát az Amerikában maradt. Ugye ennek az ellentétje meg, amikor ezek a dolgok rosszul sülnek el, hogy egy növénnyel behozunk egy olyan rovart, ami aztán meg tápnövényt vált, és eszik mindent, ha kell, ha nem, a honos növényeket is. Tehát ugye ez a jobbik eset, amikor mondjuk legfőjebb az egzóta nem terem magot, ezt még valahogy túléljük. De a rosszabb eset az, amikor meg a behozott, behurcolt ugye rovar, az elkezd minden mást is fogyasztani, és akkor aztán itt utána kezdődnek a problémák. Tehát
ő is például, ami ugye kiírthatatlan bizonyos esetek.
Hát amennyire én tudom, a leültető az nem egzóta. Tehát ami egzóta, az például, hogy egy ilyen egyszerű, ez a burgonyabogár, ami egy ilyen egyszerűbb dolog. Vagy ugye most a vadgesztenyelevél aknázom, hogy az is egy ilyen behurcolt, igazából nem Magyarországra hurcolták be, nem Európába hurcolták be, és aztán szépen fokozatosan elkezdett a Balkán felől szépen jönni fölfelé, és most már ugye a jól tudom már Németországnál, vagy talán már tovább is tart. Tehát néhány évtized alatt gyakorlatilag ellepték Európát, vagy ellepte Európát éppen ez az aknázómoly. Tehát ugye ezeknek az a, ráadásul itt az is egy óriási gond tud lenni, hogy azokban a fajokból, amelyekből sok egyed él. Tehát vagy azért, mert monokultúra, vagy például a vadgesztény esetében rengeteget telepítettek. Ugye maga a vadgesztenye sem honos a magyar fajban, egy balkáni származású növény. De sokat telepítettek, és aztán behurcolnak egy ilyen károsítót, és az robbanásszerűen tud elterjedni, mert rengeteg a tápnövény. Tehát ugye úgy mondjam, kaja van. Tehát tud szaporodni. Egy évben akár három generációt is nevel, vagy hogy mondjam, tehát három generáció is ki tud fejlődni. Úgyhogy robbanásszerűen tud terjedni.
És nekem lenne egy olyan kérdésem, nem baj, hogy közben szóltam?
Dehogy is.
Jó.
Befejeztem.
Hogy ugye rádióban hallottam, hogy bizonyos ásatások alkalmával találnak cserépedényeket és abban magvakat, ami esetleg 2-3 ezer éves vagy ezer éves, tehát egy nagyon régi növényi vagy fáknak a magját. Most tud-e olyanról, hogy mondjuk egy 1000-2000 évesnek becsült magot elültettek, kihajtott, él az a növény annyi idő után, és hogy mi ennek a jelentősége, tehát mire tudnak következtetni belőle?
Hát az első kérdés az a válaszom, hogy tudok ilyenről. Ugye híresebbek az egyiptomi sírokban talált gabonafélék, amelyek esetében, ez szóval mondom, hogy állítólag találtak olyan ugye magokat, amelyek még életképesek voltak. De nem olyan nagyon régen, ha jól emlékszem, Kínában egy lápos területen találtak például lótusz magokat, több ezer éves lótusz magokat, amelyekből sikerült néhányat csíráztatni. Hogy sikerült-e teljesen növény nevelni belülük, azt nem tudom megmondom őszintén, de azt tudom, hogy sikerült kicsiráztatni néhány magot. Na most, hát ennek van, tehát ugye az egyik része az, hogy mondjuk a lótusz esetében, bár ma már vannak kertészeti fajták, de mondjuk abban az időben talán, bár még az is igaz, hogy a kínai kertkultúra is meglehetősen régi, inkább az egy érdekes dolog, hogy össze tudják vetni nem is annyira a megjelenését, hanem a mondjuk a genetikai tulajdonságait így össze tudják vetni, hogy vajon felfedezhetők-e érdemi különbség, de mondjuk alapvetően egy faj fejlődés történetében a néhány ezer év nem is biztos, hogy olyan nagyon sok. Na most a gabonafélék esetében ott ugye azért is tud izgalmas lenni, hogy egyáltalán amit termesztettek, az mondjuk mennyire közelít a vadalakhoz, vagy vadalakokhoz, és mennyire már szelektált és felismerhetők mondjuk a tudatos kiválasztás és továbbszaporításnak a jelei. Mondjuk én ezeket tudom, meg általában az egy nagyon izgalmas dolog, hogy mondjuk egy fajnak a magja, az milyen időtávon életképes. Most ezeknek a mindkét lelőhelynek ugye van egy, azért itt fel kell hívni a figyelmet, hogy van egy nagyon fontos tulajdonsága, nevezetesen az, hogy hűvös helyen, és teljes hűvös helyen voltak alapvetően, és szinte teljesen kiegyensúlyozott hőmérsékleti viszonyok között. Tehát igazából ez azt jelenti, hogy aránylag le voltak lassulva az életfolyamatok a mag, mert ugye a mag él, tehát most függetlenül attól, hogy nem látunk rajta kívülről életjelenséget, de a mag egy él. De ahhoz, hogy hosszú távon is életképes maradjon, ahhoz le kell, hogy lassuljanak az életfolyamatok. Ugye ma korszerű technológiákat alkalmaznak abból a célból, mezőgazdasági, meg természetvédelmi oldalon is, úgynevezett magbankokat hoznak létre, hogy ezeket hogy a valamiért megőrzendő, vagy azért, mert veszélyeztetett faj, vagy azért, mert mezőgazdasági szempontból jelentős, hogy az a fajta annak a genetikai tulajdonságai megmaradjanak, vagy genetikai állománya megmaradjon, hogy az általa hordozott tulajdonságokat ugye meg tudjuk őrizni, ezeket száraz és fagyasztott körülmények között tárolják. Tehát tanul, ugye mindig az ember tanul dolgokból, ez is egy megőrzési lehetőség. Meg hát nyilván ezekből a lehetekből más dolgokra is lehet következtetni. Arra például, hogy mondjuk a Lotus esetében, hogy azon a vidéken akkor ott élt Lotus, mert lehet, hogy most már csak egy tőzeg bányában találtak erre, nem tudom, ezt merre már emlékszem, hogy ez pontosan mi volt, valószínűleg valami ilyesmi. Vagy ugye ma már egy záródott, nem nyílt vízfelület, hanem csak egy láprét, mert ugye annyi szerves anyag halmozódott föl, hogy igazából már nincs egy nyílt vízfelület. Tehát lehet egyéb vegetáció történeti, geográfiai, mindenféle egyéb következtetéseket lehet levonni. Ugye a piramis, vagy nem feltétlenül piramisban, minden esetre ugye az egyiptomi sírokban talált gabona féleségek esetében pedig ugye annak a kultúrának a sajátosságaira is lehet következtetni, hogy milyen fajokat termesztettek, esetleg hogyan készítették el, tehát egy csomó minden következtetés lehet levonni. Egyébként maguk a gabona maradványokat, vagy nem csak gabona maradványokat, tehát növényi maradványokat, tehát más növények magjait is, csak nem feltétlenül élő formában, azért egyéb ásatásoknál is meg szokták találni, akár őskori maradványokban is, csak ugye nem életképesek, ennyi a különbség, de azonosítani adott esetben tudják a fajt, és ebből megint csak lehet következtetni arra, hogy mondjuk gyűjtögető életmódot folytattak, vagy inkább már valamilyen növényeket termesztettek is. Tehát magára nyilván ennek más egyéb jele is van, de hát ugye itt nyilván többféle ismeret alapján lehet aztán komolyabb megállapításokat tenni egyes kultúráknak a sajátosságairól.
Jó, köszönöm. Kérdezzetek.
A sziklák között létrejött vagy élő növények, azok is rovarokból táplálkoznak, vagy pedig ott a kőne, vagy a kettő együtt?
Hát most én kapásból nem tudnék olyan növényt mondani, amelyik sziklai körülmények között ilyen, tehát ezt a fajta rovar, a páfrányok eset, én nem igazán tudnék most olyan páfrányt mondani, amelyik, nem szerintem nincs ilyen, amelyik rovarból, vagy egyáltalán valamilyen állati eredetű tápanyagot használ fel. Ott kevésbé jelenik meg ez a fajta tápanyag hiány. Tehát azért tehát a sziklák között azért vannak beszivárgó vizek, azok is oda tudnak hordani növényi maradványokat. De megmondom őszintén, hogy ez egy jogos kérdés, ezt nem tudnám megmondani. Kétség kívül szigorú körülmények között élnek mondjuk a sziklák. Általában egyébként kicsi a termetük is, tehát nem túl nagy termetet érnek el. Néha előfordul, hogy egy-egy faj is ott gyökeret ver, aztán ilyen kis csökött méretig képes kifejlődni, pontosan a rendelkezésre álló ugye, tápanyagok hiányából fakadóan. De sziklai körülmények között kevésbé tudom. Azt el tudom képzelni, hogy trópusi körülmények között, ugye a trópusokon több ilyen rovarevő növény, az ugye fáknak az ághajlatában telepszik meg. Na most ilyen értelemben egy fának az ághajlata, meg mondjuk egy adott esetben egy sziklás, ugye a trópusokon ugyanúgy vannak ilyen geológiai képződmények, tehát ott is simán lehet, hogy sziklán is megtelepszenek ugyanezek a növények, és ezt a fajta életmódot folytatják ott is. De hazai körülmények között abszolút nem tudok ilyen, ugye Magyarországon igazából csak lápi növények esetében fordul elő ilyen rovar fogyasztó metódus.
Létezik olyan növény, ami mondjuk a tengerben él, és semmelyik része nem jön ki a vízből?
Hát alacsonyabb rendűek esetében, hát ez nem csak tenger, tehát ez lehet édesvízi is. Vannak ilyenek, amelyek nem, tehát igazából nem jönnek fel a víz. Tehát még most, hogyha egész egyszerűen csak egy akváriumi növényekre gondolunk, az ott is van olyan, amit egyszer az akvárium fenekére ültetünk, és igazából nem ló ki semmilyen testrésze a vízből. Ez persze még nem lenne rá magyarázat, mert nyilván egy akvárium az egy mesterséges rendszer. De ahogy a szél lehet szaporító képlet továbbító, úgy a víz is lehet. Tehát vannak olyan növények, amelyeket a víz poroz, úgyhogy ez önmagában nem akadály, tehát képesek ettől még adott esetben szaporodni. Meg ugye itt az is benne van itt is a dologban, hogy azt is adott esetben vannak olyan halak, amelyek fogyasztják ezeket a növényeket, feljebb búsznak, és átjutva a tápcsatornán, ugye a szaporítóképlet kikerül a folyófenékre, vagy a tófenékre, és ott megtalálja az élet feltételeit. Tehát ugye az egyik rész a beporzás, amiben a növények ugye hát kihasználják a rovaroknak, vagy éppen a madaraknak, vagy a más állatoknak a közreműködését, de a szaporítóképletek, tehát magok, termések terjesztésében ugyanúgy kihasználják a növények ezt a tulajdonságot, vagy azzal, hogy elfogyasztják az állatok, tehát gyümölcsöket, vagy nem is feltétlenül gyümölcsöket, csak magvakat, vagy azért, mert ráragad a bundájára különböző okok miatt, de eljuttatja adott esetben nagyobb távolságokra egy madár, vagy egy emlős, vagy egy rovar az adott fajnak a szaporító képletét.
Jó, köszönöm, kérdezzetek.
Én azt kérdezem, hogy a fáknál van az a technológia, hogy beoltják az egyik fát ilyenre, olyanra, amolyanra. Ez számomra egy olyan érdekes dolog, és ez mondjuk egy húsevő növénynél is lehet, hogy ez csak a fáknál.
Hát maga az oltás, mint technika elméletileg létezik lágyszárúaknál is, kevésbé szokásos, de elviekben nem kizárt. Tehát azt mondja, hogy elméletek lehetne. A kérdés az, hogy ugye mi az értelme. Most ha a rovarevő növényeknél esetleg fajtákat szelektálnak, és azoknak a szaporításánál ennek lehet esetleg létjogosultsága, hogy ugye megőrizze azt a tulajdonságot, amit kiválasztottunk, és ezt fel tudjuk szaporítani. De hát én magam ilyenről nem tudok, de nincs kizárva.
Érdekes felvetés?
Ez egy érdekes felvetés, de mondom, tehát maga az oltás, mint gyakorlat, az meglehetősen széles körű a kertészeti gyakorlatban. Ugye magának az oltásnak pontosan az az értelme, az egy vegetatív szaporítás csak emberi beavatkozás által. Ugye, hogy ugyanazt a tulajdonságot tudjuk minél több, ugyanazzal a tulajdonsággal tudjunk minél több egyedet létrehozni. Tehát ugye ott van egy alany meg egy nemes, mi a nemesnek a tulajdonságát szeretnénk ugye minél nagyobb számban vagy mennyiségben élvezni, legyen az éppen egy ízletes gyümölcs, vagy egy piros levél, vagy teljesen mindegy, hogy miről van szó, de számunkra valamiért az kedves vagy előnyös az a tulajdonság, és ezt próbáljuk, vagy hát nem csak próbáljuk, sikerrel általában meg lehet oldani, hogy az alanyra oltva ezt a tulajdonságot így meg tudjuk őrizni, de tulajdonképpen ez egyfajta klónozás, tehát tulajdonképpen ugyanannak az egyednek a nagyszámú felszaporítása ugyanazokkal a tulajdonságokkal rendelkezni, mint az ikrek olyanok, csak mivel, hogy különböző alanyokra vannak oltva, így egymástól fizikailag elkülönítve egyedek, úgymond, de tulajdonképpen egy és ugyanaz az a szülő. Vagy nem is szülő, hát ugyanaz az egyed.
Tehát. Lehet, hogy Tamás esetleg arra is gondolt, hogy esetleg egy bogár evő növényt, esetleg nagyobbá lehetne alakítani, akkor nagyobb állatokat tudna megenni. Tehát nyilván ez megint egy millió évekre gondolkozunk előre. Mert hát voltak dinoszauruszok is, amikor 30-40 méter magasak voltak, hát miért nem lehetnének mondjuk másfél méter magas húsevő növények, és akkor az már sokkal nagyobb élőlényekre is veszélyt jelenthetnének. Akár házőrző lehetne egy húsevő növény.
Hát ez egy izgalmas felvetés. Ugye rögtön az embernek eszébe jut, hogy mondjuk, hogyha ez igazán jól menne, akkor mondjuk melyik kollégáját vagy szomszédját etetné fel ezekkel a növényekkel. Észrevétlenül belecsusszanna egy ilyen kancsóba, és ez szerencsétlen baleset áldozatává válna. Mondjuk ez a ugye szerencsétlen balesetek kultúrája, ez tőlünk inkább egy kicsit keletebbre jellemző. Nem mondom, hogy nálunk a történelem folyamán soha nem fordultak elő ilyen balesetek, de ugye vadkanok például ilyen megveszekedett, mindig járt arra véletlenül egy megveszekedett vadkan, de mondjuk az ilyen megrendezett balesetek tömkeleg, ez tőlünk inkább egy picit keletebbre jellemző. Hát ez egy izgalom, tehát azért a szelekciónak vannak határai, én erről azt gondolom, hogy bár semmi sem kizárt, de mondjuk egy gyümölcs méretének a növelésében, vagy mondjuk éppen egy kancsok a méretek a növelésében azért nem a csillagosség a felső határ. Tehát lehet tudatosan szelektálni, persze a tulajdonságoknak a... Tehát egy része az, amik természetesen a fajban jelen vannak, mint tulajdonságok, akár látható, akár nem látható formában, de hordozza a faj. Meg ugye léteznek azért mesterségesen indukált tulajdonságok is, ugye... Ezt el lehet érni különböző kemikáliákkal, el lehet érni különböző fizikai behatásokkal, ezek az úgynevezett mutációk, amikből nagyon sok egyébként letál is, tehát az ilyen mondjuk besugárzott, vagy tehát mint legyen az UV, vagy valamilyen rádióaktív sugárzás, vagy legyen valami olyan vegyület, amelyik ugye elősegíti a magának, az örökítőanyagnak a szokásosnál nagyobb mérvű változását. Ugye az így létrehozott egyedek jelentős része nem életképes, vagy nem lesz életképes, de egy része elképzelhető, hogy életképes lesz, és olyan izgalmas tulajdonságokat hordoz, amelyek egyébként természetesen a fajnak az egyedeiben nincsen jelen. Aztán, hogy ez mennyire hosszú távon fenntartható, az egy másik kérdés. Nagyon izgalmas dolog ez is, hogy azért a genetikai változások tekintetében vannak úgynevezett, ezeket ismeri már a tudomány, különböző ilyen védőmechanizmusok, amelyek arra azon fáradoznak, hogy minél inkább megőrizzék az eredeti genetikai tulajdonságokat, és ezeket a mutációkat vagy blokkolják, vagy valamilyen módon ugye kizárják, mert természetes körülmények között ezek nem életképesek, amit persze ilyen tudatosan, olyan nem tudatosan tudja a faj, de tapasztalati úton tudja, tehát, vagy hogy is mondjam ezt, tehát a túlélésnek ezek nem útjai általában, és ezért szelektálandók, és ez egy önjavító mechanizmus.
A bakkadohány az melyik fának a termése?
Ugye bakkaszivarnak szokták hívni, de jogos a felvetés, ugye azért érdekes ez a növény, mert ugye egyrészt a termése az valóban egy ilyen, hát nem is annyira szivar, mint inkább ugye szivarka vastagságú, tehát ugye egy ilyen vékony, inkább cigaretta vastagságú, de régebben ugye a hölgyek szivarkát szívtak, ugye ők nem szívtak ilyen nagy, csúnya nagy szivarokat, hanem kis elegáns, nőiesebb, filigránabb szivarkákat szívtak. De olyan értelemben valóban a dohány is találó, hogy ugye a fának, a bakaszivarfának a levelei, azok mivel nagyméretűek és formájukat tekintve, színüket érdekes van nem, de formájukat tekintve hasonlítanak a magának a dohánynak a levelére. Tehát ilyen értelemben is találó. Tehát két kapcsolási lehetőség is van a dohány-szivar, vagy ehhez a témához. Úgyhogy...
De a fának mi a neve?
Bakaszivarfa a neve.
Az a neve?
Igen.
Mert annyit kerestem az interneten, és nem találtam.
Bakaszivarfa, igen, az a neve.
Olyan a termése, mint mondjuk egy ilyen baba.
Igen, egy ilyen hosszú baba. Igen.
Jó, kérdezzetek, megy az idő, nincs túl sok hátra belőle.
Így lehet meghatározni a tudatos indukációval, hogy amelyik növény válik mérgező, vagy válhat mérgezővé, vagy nem mérgezővé, vagy jótékony hatásúvá. Tehát itt az előbb beszéltünk róla, hogy...
Hát valamilyen szinten be lehet ebbe avatkozni, ugye megint visszatérek a versenyképesek, tehát miért jó egy növénynek, ha mérgező? Azért jó, mert kevésbé fogyasztják a herbivorok, ugye, tehát a növényevők kevésbé fogyasztják, és ugye így ő sikeresebben marad életben, és hoz létre utódokat, és tartja fenn a fajt. Na most az, hogy egy növény milyen vegyületeket szintetizál, ebbe bizonyos mértékig bele lehet nyúlni, ma már vannak olyan géntechnológiai módszerek, amivel ebbe bele lehet avatkozni, azért ott is elsődlegesen, tehát mondjuk, hogyha van egy gyógynövény, aminek a hatóanyaga az hasznos, akkor azért ott is az egyes egyedek között, vagy az egyes élőhelyeken egyedek között a hatóanyag mennyiség jelentős eltéréseket mutathat, és ugye itt is van eleve egy alapból egy sima szelekció, hogy na akkor ezeket az egyedeket szaporítom tovább, mert ezeknek magasabb a hatóanyag tartalma. De ma már ugye vannak olyan gén technológiai beavatkozások, amivel egyes vegyületek szintézisét el tudják érni, hogy nagyon mennyiséget szintetizáljon egy fajta, inkább ezeket inkább fajtáknak mondanám. Azzal, hogy azt a bizonyos, tehát ugye azonosítják azt a genetikai, azt a gén szakaszt, vagy azokat a géneket, amelyek felelősek ennek a vegyületnek a szintéziséért a növényben, és ezeket megsokszorozzák a növény genetikai állományában. Ezeket először, ha jól emlékszem, baktériumkultúrákban sikerült megvalósítani, bizonyos enzimeknek a segítségével el tudják vágni a megfelelő ponton a nukleinsavat, és be tudnak illeszteni ebből a génszakaszból még egyet, vagy még többet, és ezzel el tudják érni, hogy sokkal nagyobb lesz az adott anyagnak a termelése. Hát most pont, hogy az inzulinnál ezzel élnek, ezzel a módszerrel, ezt nem tudnám megmondani, de azt tudom, hogy a humán gyógyászatban is bizonyos gyógyszerek, vegyületek előállítására ezt a módszert adott esetben alkalmazzák.
Ön számára melyik növény a legérdekesebb, legkülönlegesebb, és miért?
Hú.
Gondoltam, legyen egy testhez álló kérdés is.
Köszönöm szépen. Kifejezetten fajra kevésbé tudnék konkrét fajt kevésbé tudnék mondani. Vannak rokonsági körök, amelyek mondjuk közelebb állnak talán hozzám. Az egyik ilyen rokonsági kör úgy általában mivel nyitva termők köre, tehát ezekből legismertebbek a fenyőfélék, de Magyarországon azért élnek például, él egy csikófarkfaj, amelyik egy melegkori maradványfaj, egy nagyon izgalmas növény, tényleg ősi alak, vagy ősi növény. Báfrányok is egyébként eléggé közel állnak a szívemhez. Talán ezeket mondanám így kapásból, de hát azért az árvatermők köréből is vannak nemzetségek, amelyek vagy családok, amelyek úgy közelebb állnak az ember szívéhez, de érdekes módon ezt kevésbé tudnám megmondani, hogy tényleg így most ki kéne hegyeznem ezt egyetlen növényfajra, akkor ezt nem tudnám megmondani. Nincs így. Általában van egy hát mondanám, hogy szinte ugye rajongás, vagy minden esetre egy nagyon erős hát kötődés a növényvilághoz, de ez nem korlátozódik egyetlen fajra.
És amiket említett, azok iránt miért? Tehát mit talált bennük, ami hát így megragadta önt?
Hát a nyitva termők talán azért, mert azokkal kicsit többet foglalkoztam. A felépítése a növényeknek az egy nagyon izgalmas dolog, erről kevesebb szó szokott esni, de nagyon izgalmas spirális szerkezetek vagy felépítések vannak ezekben a növényekben. Egy tobozt például, hogyha az ember úgy kicsit tüzetesebben megvizsgál, nagyon izgalmas kettős spirál fut felfelé bennük, vagy rajtuk, vagy hogy is mondjam, tehát a pikkely levelek azok egy ilyen kettős ellentétes irányba futó spirál mentén helyezkednek el.
És azért van olyan lemez hatása azoknak a kettős spirális levélnek?
De lemez hatás?
Igen,
ezt hogy érti?
A toboznak a levelei között, tehát vannak olyan vékony, nekem tapintásra ez úgy jön vissza, mint hogyha egy ilyen lemezszerűség lenne ilyen.
Valószínűleg azért, mert a Douglas fenyőnek a toboza volt a kezében, és a Douglas fenyőnek a tobozánban valóban a pikkely levelek között még ilyen képződmények is kilógnak. De alapvetően én most maguknak a pikkely leveleknek az elhelyezkedésére gondoltam. De van még egy másik dolog, ez egyébként persze az árvatermő körülben, tehát egy napraforgónak egyébként a napraforgó tányérnak a szerkezetét, vagy a magoknak az elhelyezkedését megnézzük, azok igazából ugyanígy egy ilyen kettő spirál mentén, csak ott ugye ez síkban terül ki, a tobozok esetében pedig inkább függőlegesen, vagy ugye egy, tehát nem síkban jelenik meg. De ami ebben izgalmas, az valahol egy végtelenség, tehát ezek kicsit olyanok, mint a nem tudom, hogy a fraktálokról itt a jelenlévők közül valaki hallott-e, hogy ezek igazából egy soha véget nem érő valamilyen struktúrában elhelyezkedő, fejlődő, általában matematikailag is leírható képletek, és ahogy a napraforgó tányérját is, hogyha megnéz az ember, egyre kisebbek, amik egyre kisebbek, tulajdonképpen olyan érzés, hogy ennek soha nincs vége. Ugyanezt lehet a toboznál is érzékelni, hogy a pikkelylevek egyre kisebbek, de még mindig nincs vége, és például egy kinyíló páfránylevélnél is, ugye ez a pásztorbot, az eleve magát ezt a, ez az éppen kinyíló páfránylevél látványát is nagyon szeretem, de itt is ugyanúgy megvan ez a ez ugye egy csiga, amelyik valahol végtelen, tehát persze aztán véget ér, de amikor fejlődik, akkor még az ott osztódik, az utolsó pillanatig még fejlődik, tehát szintén egy ilyen végtelenbe mutató struktúra. Talán ez egy, de nem hiszem, hogy csak ezért, de ez biztos, hogy benne van, hogy ezekről a struktúrákról talán egy kicsit többet tudok. Egyébként még egy érdekességet elmesélek, ez, amiket most mesek, azért örülök neki, hogy ez így szóba került, mert akik ugye gyengénlátók vagy vakok, ugye ők ezeket le tudják tapintani. Nyilván egy szint vagy egy illatot nem lehet, vagy az illatot mondjuk érzik, de a szint az kevésbé látják. De ezek a pásztorbolt, a toboz, ezek mind letapogathatók, sőt egy napraforgó tányér is szerintem, hogyha a max szintig le van tisztítva a tányér, az is letapintható szépen, és érzékelhető, hogy miről beszélek talán.
Igen.
Úgyhogy jó, hogy ez így szóba került, úgyhogy még egy érdekességet mesek, amit szintén le lehet tapintani, ez pedig a fenyő, ezt kevesen tudják, de a fenyőfélék, főleg ezek a hosszú nyalábtűs fenyők, ezeknél van olyan, amelyik két tűs, három tű, tehát egy pontból nyílnak szét a tűlevelek, de ez 2, 3, 5, van, ahol még több, de az érdekessége az, hogyha ezeket a tűleveleket összefogjuk, akkor a keresztmetszet az kerek. Tehát ezek tulajdonképpen szögeket zárnak be. Tehát egy három, olyan, mint egy körcikkely mindegyik tűlevél, és hogyha összezárják, akkor egy kört adnak ki, és van is ilyen fenyőfaj egyébként, az a neve, hogy Pinus monofilla, amelyik igazából egy tűs és kerek. De hogyha ezeket a szétnyílókat megnézik, akkor érzékelni fogják, hogy a három él, illetve hát ugye ezek körcikkelyek vagy tortaszeletek tulajdonképpen, ott ezek különböző szögekben helyezkednek el, de hogyha összefogja, akkor az egy hengeré, az egy hengeré záródik.
Akkor hengeré záródik.
Igen, igen.
Jó, köszönjük.
Hát alulról föl, tehát úgymond a tövétől fölfelé kell érdemes, és akkor onnantól egy hengeré fog záródni.
Köszönjük, majd megnézzük, majd csak menjünk az erdőbe.
Ha lehet még egy hülye kérdést föltenni, vannak-e vegetáriánus húsevő növények?
Vegetáriánus húsevő növények?
Tehát, hogy ami növényt tesz.
Hát van. Hogyne. Ezeket élősködők. Tehát ugye, ahogy igazából ahogy az állatvilágban egészen az alacsonyabb rendőek, az egészen magas rendőekig megvannak az úgymond az élősködők, bár még talán az alacsonyabb rendű életformákra ez jobban jellemző, ez a növényvilágban is ugyanígy megvan. Hát most két jó példa jut eszembe, az egyik a fagyöngyök. Sajnos itt kinéznek a Városligetre, ott is bőven lehet látni belőle. Na most a fagyöngyöknél egyébként az egy érdekes dolog, mert azok úgynevezett félparaziták, ami azt jelenti, hogy nem teljes, tehát a szervezetének a felépítéséhez nem teljes mértékben a gazdanövény tápanyagait használja fel, hanem ő maga is fotoszintetizál, de bizonyos tápanyagokat, vizet, csókat, stb. Azt a gazdanövényből vesz fel. De hogyha mondjuk egy ennél jobbat tudok mondani, a szádorgó például, hogyha, vagy vicsorgó, ezeket, hogyha, vagy az aranka, ezek a növények, ezek klasszikus paraziták, vagy élősködő növények, nincsen fotoszintézis, nincs klorofill a növényben egyszerűen, és teljes mértékben a gazdanövény ilyen élősködik. és úgy fejlődik ki. Egyébként a megjelenése, tehát ezek sokszor olyan olyan rokonsági körbe tartoznak, ahol egyébként vannak nem élősködő fajok is, és megjelenése a növény úgy néz ki egyébként, csak nincsen benne színanyag. Hát van színanyag, ezek általában ilyen vajszínű, rózsaszínes, pirosas, de mind semmiképpen nem zöld, mert mondom, nincsen fotoszintézis, és gyakorlatilag mindent a gazdanövényből vesz fel. Úgyhogy igen, abszolút. Abszolút. Tehát ha így veszük, akkor vegetáriánus.
Ja. Akkor nekem lenne még tényleg egy utolsó, mert nemrég voltunk Borsodban, és ott láttunk egy olyan virágot, ami piros színű, ilyen harang vagy kehely alakú, és belül ilyen piros bogyó volt a, hát nem tudom, az termése vagy micsoda, nem tudjuk a nevét. Ön esetleg ebből a pár jelzésből.
Ez egy évelő növény volt? Hát. Tehát, hogy úgy értem, tehát, hogy...
Ilyen picike lehetett szerintem.
A növény vagy a termés?
A növénynek nem a szára, hanem már az a kehely igen. része. És
ez ilyen narancsos színű volt
piros, a... Piros volt, és belül is egy ilyen piros uh-huh. kis bogyó volt középen.
És megfogták? Nem ilyen papírszerű volt a...
De valami
a úgymond héja?
Az a kehely.
Igen. Igen. Én arra gondolok, hogy ez a zsidó cseresznye volt, aha. ami egy honos növény. Érdekessége egyébként, hogy a burgonya, a paradicsom ebbe a rokonsági körbe tartozik. Aha. Száraz kötészetben, vagy tehát szép megjelenésű növény igen. egyébként. És egy másik, ez Physalis alkekengi egyébként a latin neve, egy másik Physalis fajt, azt szoktak ilyen trópusi gyümölcsként vagy zöldségként árulni, ilyen kis sötétebb sárgás bogyó, olyasmi, mint hogyha egy ilyen kis színelvesztett paradicsom lenne, de az ennek a nemzetségnek egy másik fajának a termése. De a hazai, nem vagyok 100%-ig biztos, mert jól emlékszem, az mérgező, úgyhogy annak a bogyóját nem tanácsolom elfogyasztani. Mm. Ugye tehát egy csomó burgonya félében szolanin tartalom van a bogyóban, a paradicsomban pont nem, meg a paprikában, ugye ők ebbe a körül, de a burgonyának sem ajánlatos a bogyóját elfogyasztani, ritka rosszul lesz tőle az ember. Vagy ugye a belindek még egy ebbe a társaságba tartozó, illetve ugye ugyanebbe a rokonsági körbe tartozik a nadragúja, amelyik ha már így mérgező növényről mindenről beszéltünk, ugye az egy ismertebb mérgező növény. Szerintem szolanin tartalma is van, ezt le kéne ellenőrizni, nem vagyok 100%-ig biztos benne, de ami ennél sokkal izgalmasabb, hogy atropin tartalma van. Ugye egy ha jól emlékszem, szívglikozid, ugye, tehát nagyon, nagyon kis mennyiségben is komoly hatást lehet vele elérni, és ugye ennek a növénynek a latin neve az, hogy Atropa belladonna. Ugye szép hölgy, vagy szép asszony, és ugye ez azért van, mert szerintem a görögök is, de a római nők biztos használták arra, hogy a szemükbe cseppentve ennek a növénynek, a bogyónak a nedvét, ez pupillatágulatot okoz, és ugye ettől ugye szép fekete volt a szemük. Tehát ezt szépészeti célból használták, aztán, hogyha rosszabbul sikerült, akkor hát meg nem, azt hiszem, hogy talán szem, tehát vakulás nem, de minden esetre rosszul lettek tőle, az biztos, vagy rosszabb esetben, ugye talán még halálhoz is vezetett, de azt mondjuk inkább, ha már itt tartunk, ugye a nép is tudta ennek a mérgező hatását, ott kevésbé erre használták, hogy szép legyen a hölgyeknek a szeme, sokkal inkább ugye arra, hogy talán ismert az a nóta, hogy ugye ki az urát nem szereti, nadragúját főzzön neki, Ejtett rá most, de ugye nagyon jól tudták, hogy azzal elég jó eredményeket lehet elérni. Úgyhogy aztán a korszerűbb asszonyok már a arzénos légypapírt főzték meg az uruknak, hogyha emlékeznek erre a történetre, ugye valamelyik magyar faluba feltűnt, hogy nagyon hullanak az emberek, és akkor rájöttek, hogy az asszonyok így módon teszik el a kedves férjüket lábalól. Hát régebben ugye más praktikákat vetettek be a ugye nem kívánt személyeknek a eltávolítására.
Jó.
Hát, még egy dolgot hadd kérdezzek, bocsánat, hogy mit tudhat az árva a lányhaj, hogy védett növényé nyilvánították?
Szép.
Csak az,
hát egy az árvalány hajak közül egy faj nem védett egyébként, ez a kunkorgó, úgynevezett kunkorgó árvalányhaj. A többi valóban védett. Hát ennek több oka is van. Az egyik az, hogy ugye a kicsit is valamilyen szempontból mutatós növények, most itt nem csak a színes vagy szép virágok, hanem például az árvalányhaj esetében ugye ez a valóban ilyen hajszerű, lebegő, mutatós, ugye repítő készülék a mag. Tulajdonképpen ez a magnak a repítőkészüléke, ami ezt a benyomást kelti. Ugye széles körbe gyűjtötték emiatt. És úgy ítélte meg a természetvédelmi szakma, meg a természetnek, ugye hát ennek folyamán a természetvédelmi hatóság, hogy ennek elejét kell venni, mert előfordulhat, hogy egyes ugye ritkább fajokat ezzel sikerül esetleg veszélybe sodorni. Azért ez egyik része, a másik az, hogy valóban vannak azért olyan árvalányhajak, amelyek nem annyira széles körben fordulnak elő, és ugye a laikus, mondjuk természetjáró, vagy egyszerűen csak sétálgató ember nem tudja fajokat elkülöníteni egymástól, következésképpen ugye leszedi azt is, amit nem kéne. Úgyhogy van egyébként más példa is, a héricsnek, a tavaszi héricsnek az esete, amelyik ugye tulajdonképpen nincsen óriási veszélyben, tehát hála jó Istennek abszolút jól érzi magát, és nem igazán lehet érzékelni, hogyha nagyon vissza akarna szorulni. De mivel, hogy gyógynövény, ezért előállt annak a veszélye, hogy elkezdik olyan széles körbe gyűjteni, hogy tényleg sikerül ugye végül veszélybe sodorni. Tehát ezeknek a védetté nyilvánításoknak az egyik része, ez a rosszabbik eset, amikor ugye tényleg azért van rá szükség, mert már veszélyben van a faj, vagy veszélyeztetett. A másik eset az ugye, amikor egy preventív beavatkozás történik, és arra irányul a természetvédelemnek tehát arra irányul a védetté nyilvánítás, hogy megelőzze a bajt. És igazából valahol a prevenció mindig jobb, mint amikor már a bajban kell beavatkozni. Tehát én ezt gondolom erről, hogy erre vezethető vissza az árvalányhajaknak a széleskörű védelme, mondom, egyfaj kivételével, amelyik hál' Istennek olyan széles körben tenyészik, hogy nem jelent problémát, hogyha esetleg valaki gyűjt belőle.
Köszönöm
szépen. Hát köszönjük szépen a beszélgetést.
Én is köszönöm.
Elfogadta a meghívást.
Köszönöm szépen a meghívást.
És azt a zsidó cseresznyét
örömmel tettem eleget. Igen.
A zsidó cseresznyét meg a páromnak fog majd élni.
Remélem, hogy éreztem magát itt, köszönöm.
Egyébként kertben is, tehát nem, kertben is megtartható ez a növény, és szeretik is, mert mutatós tényleg. Tehát ez
egy kis lampion.
Igen, olyasmi a megjelenése, és hogyha jól érzi magát, akkor tényleg viszonylag nagyra meg is nő, tehát egy nagy termetű évelővé, és elég szépen tele van az a folt akkor ezekkel a narancsszínű színű termésekkel.
Úgyhogy a Telekes Völgynek az egyik részén volt az a...
Aha. Egyébként ezek virágzati fellevelek, ha ezeket anatómiai szempontból nézzük, tehát igazából nem szírom, nem is, tulajdonképpen nem is a termésnek a része, mert a termés az maga a bogyó, termése van, hanem ezek a virágzati fellevelek, amik beburkolják. Legalábbis, hogyha most nem akarok utaságot, nem is azon elgondolkoztam, hogy lehet, hogy a csészelevelek, igen, lehet, hogy a csészelevelek, de ezzel együtt, tehát nem klasszikus, nem a termés része.